Kedves hallgatóink, elindult egy egészen izgalmas sorozat a BMC-ben. Bartók összes vonós négyesét fogja előadni a Korosi Kvartett, és a legközelebbi ilyen epizód az május 13-án lesz, és itt is van a vonalban Osztrosics Éva, hegedűművész. Szia Éva!
Szia, köszönöm a meghívást!
Nem tudom, jól foglaltam-e össze, kicsit óvatos voltam, de ugye valóban az van, hogy ti fiatal zenekar vagytok, és a fiatalok általában ilyen nagyra törő tervekkel rukkolnak elő, és akkor Bartók összes vonós négyese.
Igen, a mi vonós négyesünk az 2018 óta működő együttes. Igazából az utóbbi pár évben vált igazán komolyá az együttműködésünk, és amikor versenyeken részt vettünk, ott mindig repertoár része a Bartók vonós négyesek, és igazából mi nekünk személyesen is nagyon nagy vágyunk volt az, hogy Bartók összes vonós négyesét megtanuljuk, mert igazából ez egy ilyen alapköve a vonós négyes repertoárnak. És hát így nagy örömünkre a BMC befogadta az ötletünket, és most 6 koncerten szólaltatjuk meg a Bartók 6 vonós négyesét, és ezekhez a vonós négyes repertoárból a legnagyobb műveket társítottuk, úgyhogy igazából ez megy most 2 év alatt le ez a sorozat.
Na, mielőtt belemennénk a részletekbe, meg hogy milyenek ezek a vonós négyesek, azért egy kicsit beszéljünk a te, hát finoman utaltál, hogy összeforrottatok, de hogy ezt hatalmas nagy sikereknek köszönhetitek. Tehát ti tényleg végig nyertetek egy csomó vonós négyes fesztivált, meg nyertetek különböző ösztöndíjakat is, hogy én ezt jól tudom.
Ösztöndíjakat nem igazán nyertünk, versenyeken viszont részt vettünk.
Aha.
Például a budapesti Bartók világversenyen, ami igazából egy nagy nemzetközi vonós négyes verseny volt, ahol igazából a legjobbak mérettették meg magukat, és hát arra már maga a felkészülés is egy ilyen összekovácsoló dolog, mert hát ez általában a több fordulós, és hogy sok művet kell lejátszani, és hogy magas minőségben kell megszólaltatni. Úgyhogy igazából hát összecsiszolni egy-egy ilyen minőségű kompozíciót igazából az nagyon sok energiát és időbefektetést igényel. És igazából, tehát hogy mi beletettük ezt a munkát, és hogy ezáltal csiszolódunk mindannyian.
Elképesztő egyébként. Én csak azért mondtam ezt az ösztöndíjat, mert különböző iskolák emeltek titeket a tagjaik közé. Ugye Madridban, meg még egy nagyon neves intézményre emlékszem, és azért gondoltam, hogy ez ilyen ösztöndíj keretek között történt.
A madridi Reine Sofia Egyetemre jártunk, ott aha, igazából felvételiznünk kellett, és az egy éves tanuló év volt igazából.
De mit zenekar felvételiztetek, vagy egyénileg?
Mi vonós négyesként felvételiztünk, és ez egy direkt egy vonós négyes képzés, ahol igazából aha, az Alban Berg vonós négyesnek a primáriusához jártunk, akit Interpink Pichternek hívnak. Tehát ő egy ilyen nagy vonós négyes gurú, és hát ez az iskola igazából egy ilyen nagyon nagy szabású, mert a világban most működő komoly kvártetek mind ott vannak, és hogy az most egy ilyen műhely. Hmm. Ott egy ilyen műhely munka folyik. De abban igazad van, hogy ez ösztöndíj is, mert abban ez egy magániskola, és ott támogatva volt az is, hogy mi ott tudjunk tanulni, de igazából kellett hozzá egy sikeres felvételi. Hogy a másik, amire gondolsz, az viszont nekem egy másik régi vonós négyesemmel volt, szerintem az Ekmára gondolsz?
Igen.
Ez a European Chamber Music
Academy. Igen, 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 igen.
Ezzel a mi kvártettünkkel egy mesterkurzusokon vettünk részt Budapesten.
Aha.
És az is egyébként ez egy ilyen szuper intézmény, ami Európa szerte vannak a kurzus állomásai, és ilyen nagyon nagy szabású tanárok tanítanak felváltva. Szóval az inkább kurzusszerű.
Aha, szóval a szuper intézményt a szuper zenekarnak, és ugye tulajdonképpen ti mindannyian valahogy a Kokas Katalin Kellemen Barnabás, hát nem azt akarom mondani, hogy hegedű tokjából bújtatok elő, de hogy valahogy az ő holdudvarokhoz tartoztok, vagy tanítványaik vagytok, nem?
Igen, abszolút. Én a Kokas Katinál tanultam 6 éven keresztül, végig az egyetem alatt. A Csongor, aki az első hegedűsünk, ő azt hiszem néhány évet tanult nála.
Ő a névadó egyébként.
Igen, igen, Korosi Csongor. A Brács Istenk, aki hegedűsnek indult, ő is tanult Kokas Katalinnál, de ugye az jelentette számára a fordulópontot, hogy Kokas Katalin is brácsázik, és hogy ő igazából átirányította a brácsázásra, ami az ő életében ebből egy tök jó változás lett.
Jó, most akkor nem fogunk brácsás vicceket mondani, jó? Fogadjuk meg, bár tudnánk sokat, azt hiszem mind a ketten. Az egy külön műsor lesz.
Vállalok ilyet.
És akkor a csellista még ki van?
A csellista, ő Devics Gergő, és ő mezőtanár úrnál kezdte a munkát, aha, és Aztán az egyetemen Varga Istvánnál folytatta. De hát mindannyian részt vettünk egyébként a Kelemen Barnabásnak kurzusain, szóval azért tényleg test közelből ismerik őket.
Ez az egész vonós négyes dolog, most, hogyha nagyon laikusként kérdezem, akkor emlékeim szerint ez valahogy hát ezt a házi zenélésre találták ki, nem? Tehát nyilván volt egyházzene, meg voltak a nagyzenekari dolgok, de az, hogy kicsibe, kamarába, akár családilag otthon tudjunk zenélni, azért íródtak eredetileg a vonós négyes irodalomnak hát a nagy darabjai. Vagy ezt rosszul tudom?
Hát a vonós négyesezés az ugye Haydn-től számítható, írt először ilyen apparátussal műveket,
Akkor ez
és
egy
igen.
hungarikum tulajdonképpen.
Haydn az, akkor igen.
Minden az.
És hogy tényleg ilyen szalon muzsika-szerű dologból indult, meg hát, tehát így házi muzsikálással indult, és aztán ugye ez, ahogy elterjedt, és a vonós négyes műfaj is változott és alakult, úgy átalakult igazából a koncerttermeknek a műfajává is. Szóval most
Nyilván persze.
biztos vannak házi muzsikálás alkalmával is vonós négyesekben, hogy azért most már főként koncerttermekben hallhatók szerintem.
Jó, de Éva, de most legyünk őszinték, ha én zeneszerző vagyok, akkor lehet, hogy előbb írok egy vonós négyesre darabot, mint egy szimfonikus zenekarra, mert hogy vélhetőleg azt előbb fogom élőbe hallani, tehát előbb adódik elő, mint sem egy szimfónia vagy egy opera.
Hát persze, praktikus szempontokból is ez érvényes, de plusz azt is hozzátenném, hogy egy zeneszerző számára a vonós négyes komponálni igazából nagyon nagy kihívás, mert hogy pont amiatt, hogy csak négy
Aha.
tagból áll, tehát ez igazából egy vékony szövésű anyag, de közben mégis egy ilyen komplexitást kell, hogy lefedjen, szóval ez nagyon nagy kihívás a zeneszerzőknek.
Hát igen, az írók is azt mondják, hogy sokkal nehezebb egy erős novellát írni, mint egy nagy regényt, vagy a költők
Igen, ez
ugye
hasonlít.
egy haikut, mint egy eposzt. Na jó, akkor mesélj egy kicsit a Bartók vonós négyesről. Nem tudom,
Jó.
tehát, hogy ugye a Bartókkal kapcsolatban az embereknek mindig vannak ilyen romantikus elképzelései, meg a népzene, meg a népdalok, de hát azért Bartók kemény, tehát itt kortárzenéről van szó, olyasmiről is, amit már ugye a Bartók Rádió is csak este 10 után játszik általában.
Hú, én ezt most már nem így érzékelem, de tudom, hogy valóban a Bartók zenéjét befogadni még manapság is nehéz annak, aki nem ehhez szoktatta a fülét. De hogy számomra már teljesen klasszikusnak számít egyébként. De ahogy mondtad, hogy a népzenei hatások tényleg nagyon felelhetők Bartóknak a zenéiben is, így a vonós négyesekben is. De hát ugye egy csomó másféle hatás is érte őt. És például ez a harmadik vonós négyes, amit most fogunk játszani 13-án a BMC-ben, ez egy egybe komponált 15 perces, igazából négy részből álló, de hogy teljesen megállás nélkül folyó, egy ilyen formailag egy ilyen nagyon különleges kompozíció, és hogy ez így a maga korában is nagyon meghökkentő volt a formai, és abból a szempontból is, hogy motivikailag nagyon kevés témát használ, és azt bontja ki, és alakítja át, és formálja. Szóval igazából ez egy nagyon nagyon különleges, kontrasztos alkotás.
Hát igen, és a maga kora se volt olyan régen, pláne zeneileg, tehát mi ez 20-valamennyi, ugye 27 azt
27-ben,
hiszem.
aha.
Ugye szóval, hogy az akkor már
Igen.
javában volt mindenféle érdekes zenei hatás, de hogyha jól tudom, itt technikailag is vannak már kortárs vagy érdekes dolgok, tehát olyasmik, amiket mondjuk a Haydn az nem művelte a hegedűvel vagy a vonóval.
Igen, hát például vannak benne Bartók picikátok, ez ugye azt jelenti, hogy egy ilyen csattanós, pengetett hang, meg különböző effekt, tehát van egy ilyen szulponticello, ami azt jelenti, hogy egy kicsit eltorzított, fémesebb hangzású, hát
Aha.
effekt, de igazából azok mögött is hangok vannak. Akkor, tehát igen, ilyesmikre gondolsz, gondolom.
Igen. Tehát amikor az elején beszéltünk róla, hogy kortárs, és te mondtad, hogy klasszikusnak érzed, nyilván
Igen.
attól függ, hogy mihez, tehát nem tudom, egy ligetihez képest nyilván ez közelebb van ahhoz, de az biztos, hogy már valami fajta irányt mutat az új zenei, nem tudom, irányzatok felé. Vagy szóval hát az, ami jött, meg hát egyáltalán azért
Igen,
érződik
abszolút.
rajta, valószínűleg a kor hangulat is. Tehát most itt beszélhetünk zenéről, de hát itt keményen ott van a történelem, és azért az
Persze,
meghatározta
nagyon.
mindig is a kultúrát, meg hát a művészetet. Szóval ez azért azt gondolom, hogy benne van ebbe a darabba is.
Abszolút, és igazából ez egy ilyen nagyon erősen, hát számomra nagyon letargikus, és hogy ilyen reményvesztett egy csomó szempontból, és hogy tényleg elindul azokkal a, tehát hogy egy nagyon ikonikussá vált akkorddal indul, ami alulról csellótól felfelé épül fel, és hogy igazából ez nem egy reményteljes anyaggá változik át, hanem igazából a vége felé is ugyanennyire depresszív marad az egész, és hogy tehát egy ilyen teljes kilátástalanság és tényleg depresszió, ami ezt a darabot iszonyatosan jellemzi tényleg.
Na de ennek ellensúlyozására játszatok Mozartot is, meg Stravinskyt is.
Igen. Mozart diszonancián kvártetjét fogjuk előadni, ami a repertoárunk része most már igazából több éve, most már több alkalommal is játszottuk, és nagyon közelinek érezzük magunkhoz, mert hogy pont az ellenkezője szerintünk, pont az ellenkezője történik, hogy tényleg elindul valami nagyon nagy feszültségből, és egy ilyen széthúzott, feszített anyagból, végül is egy ilyen boldog, reményteli anyag jön elő.
Aha.
És hát ez a tipikusan ilyen pezsgő és frappáns mozarti megoldások, szóval ez szerintem valószínűleg sokkal könnyebben befogadható is a laikus közönség számára. Emellett pedig még Stravinsky három darab Vonós négyese című művét fogjuk játszani, ami igazából három ilyen bagatel, különböző karakterű kis tételek.
Évi, lesz még egy fontos dolog a te életedben a közeljövőben, május 22-én, hogyha én azt jól tudom, lesz neked egy doktori koncerted a Zeneakadémián.
Igen, nagyon jól felkészültél. Most lesz így az intézményes keretek közti tanulmányomnak lezárásaként a doktori koncert a 22-én a Zeneakadémia nagy termében, ahol igazából a doktori disszertációmat én Veres Sándornak a művészetével, tehát hogy ott a Veres Sándor művészetével foglalkoztam, különösképpen a Vonós négyesre zenekarra komponált koncertójával, és hogy ebből írtam a disszertációmat. A doktori koncertemen is megszólal egy veres mű, ami a klarinét triója, Kevics Gergellyel és Szűcs Péterrel fogom előadni. Emellett kiadhatatlan Bartók, Kontrasztok című darabja, és a koncert első felében pedig még majd egy Mozart és egy Beethoven szonáta hangzik el, azt pedig Berecz Mihállyal fogom játszani.
Aha.
Úgyhogy ez most izgalomban tart nagyon.
Hát gondolom, és akkor innentől doktornő leszel?
Doktor Asztrosics. Hát
Hát ezt használni kell, nem?
mondjuk ezt. Nem fogom használni, de igen, nagyon várom, hogy ez így sikerüljön. Meg hát ugye még meg is kell védeni, úgyhogy az sem utolsó lépés.
Azért tudom, hogy nem szabad előre, meg medvebőre, meg stb., de azért én megelőlegeznék egy gratulációt. De hogyha
Köszönöm.
visszakanyarodunk a BMC-hez egy kicsit, akkor ezt elfelejtettük elmondani, hogy itt beszéltünk a május 13-ai koncertről, de ugye ez egy sorozat, ősszel
Igen.
kezdtétek, és akkor hogy lesznek a következő etapok? Fél évente terveztek egy
A
koncertet?
következő maradék három koncert az következő évben lesznek elszórva. Most pontosan nem tudom, hogy melyik hónapokban, de ezt a BMC honlapján lehet követni, és ezek most mind felkerülnek lassan, ha jól tudom.
Aha.
Úgyhogy arra is majd várjuk szeretettel a közönséget. És hát a sorba megyünk a Bartók Vonós négyeseken, és ezekhez illesztettünk jó kis repertoár darabokat.
De, és mi egy ilyen vonós négyesnek a, hát nem tudom, a táncrendje, vagy a sorsa, vagy a karrierterve? Tehát ez hogy néz ki? Nyilván csináljátok ezt a BMC-ben, most meg lesz a doktori koncerted is 22-én, és mennyire vagytok ilyenkor lekötve, vagy mennyire kell magatokat menedzselni? Mert nyilván nagyon sok vonós négyes van a világban, de azért mindig szükség van fiatalokra, meg nyilván vannak új látásmódok, de hogy hogyan zajlik egy vonós négyesnek az élete, vagy egyszerűen csak időnként álltok össze, és egyébként meg mindenki csinálja a saját dolgait.
Én úgy látom, hogy igazából egy komolyan működő vonós négyesnek oda kell szánnia a fő idejét a vonós négyesezésre. Szóval ez a mi esetünkben is azt jelenti, hogy heti négyszer 3 vagy 4 órát próbálunk, és mindannyiunk úgy tekint erre, mint főállásra. Tehát minden héten négyszer próbálunk, mert csak így lehet felépíteni ezeket a műveket, és olyan minőségben megszólaltatni, ahogy igazából a világnak a menő vonós négyesei most működnek. És emellett teljesen jogos, amit mondasz, hogy ezt menedzselni is kell, főleg manapság. Szóval azért erre is egy csomó időt kell szentelni, hogy akkor hogy mutatjuk magunkat, és hogy látszunk. És igazából ezért is jók a vonós négyes versenyek, mert ott sokszor ugye a külön díjaként koncerteket is lehet nyerni, és hogy tulajdonképpen ez az, amit ilyen örvényszerűen lehet aztán pörgetni. Tehát, hogy egyre több koncert, akkor ott megismernek, és akkor esetleg visszahívnak. Úgyhogy ez a mi esetünkben is így van. És még egyébként van egy vonos négyes sorozatunk a Zeneakadémián, ami idén megy a Solti teremben, és annak pedig most május 26-án lesz a záró koncertje, amit Magyar Valentin zongoristával csinálunk, és ott Sosztakovics zongoraötös lesz, és egy Mozart vonos négyes. Úgyhogy arra is szeretettel hívunk mindenkit.
Nagyon klasszul hangzik, és a végén az embernek tényleg tele lesz veled a naptára. De hogy azt akartam kérdezni, hogy mennyire kell aktívnak lenni. Tehát, ahogy mondtad, hogy nyertek koncerteket, és megmutatjátok magatokat, de hogy mennyire kell anyagokat küldözgetni impresszárióknak, mennyire kell, nem tudom, a közösségi médiába részt venni, vagy elég valamelyest jól játszani, és nem kell olyan nagyon aktívnak lenni, mert egyszer csak majd beesnek azok a bizonyos e-mailek az embernek a mailboxjába.
Hát szerintem is. Szóval egy idő után, ha jól csinálja az ember a dolgát, akkor én hiszek abban, hogy annak meg lesz aztán a helye, de azért valóban látszódni is kell. Szóval én például a vonos négyesünknek én kezelem így az ilyen Facebook, és mondjuk Instagramot nem, de a Facebook oldalát én kezelem, és szerintem az fontos, hogy látszódjunk, mert lehet, hogy valaki majd egyszer vonosnégyest keres, és akkor be fog ugrani, hogy ők működnek, és akkor szerintem ez működik. Szóval ez mármint a mechanizmus működik. Az, hogy anyagokat küldözgetni külföldre, biztosan ez is működő alternatíva lehet. Mi valójában ezt nem csináljuk, de szükséges az, hogy jelen legyünk a nemzetközi életben is. Szóval ezért volt jó ez a madridi tanulmányi évünk is. Úgyhogy mindennel összefügg.
Na jó, hát akkor a Korosi Kvartett Facebook oldala az hamarosan gyarapodni fog egy beszélgetéssel, amiben Osztrosi Csévát lehetett hallani.
Biztosan.
Én nagyon szépen köszönöm, Éva, hogy itt voltál, és akkor 13-án a BMC-be lehet hallani a Bartók sorozatotok következő epizódját, kiegészítve némi Mozarttal és Stravinskyvel, és hát a többi koncertről is beszéltünk, amik majd fönn lesznek, gondolom a honlapotokon, meg mi is mindenképpen megemlítjük. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek. Hát nem csak ehhez a koncerthez, hanem az egész vonós négyes karrierhez, meg hát a Bartók sorozathoz. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm, köszönjük.